50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány továbbra is elutasít mindenfajta beavatkozást Magyarország energiaellátásának kérdésében. Ez ugyanis szuverenitási kérdés, amelynek a terén nincs helye ideológiai vagy politikai megközelítésnek. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Bakui Energiafórum plenáris ülésén. Szijjártó Péter hangsúlyozta, három előfeltétele van globálisan a biztonságos és fenntartható energiaellátásnak, az atomenergiával szembeni hátrányos megkülönböztetés felszámolása, ellen kell állni annak a rendkívül agresszív nyomásgyakorlásnak, amely a földgáz kivezetését célozza, valamint fel kell számolni minden olyan intézkedést, amely az akadálymentes, tisztességes és szabad nemzetközi energetikai együttműködést korlátozza. Áprilisban az export euróban számított értéke 8,8%-kal nagyobb, míg az importé 3,5%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. A termék külkereskedelmi egyenleg 1391 milliárd euróval javult, 1766 milliárd eurót tett ki, jelentette első becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előzetesen közölt adatokkal megegyező mértékben 0,8%-kal bővült a gazdaság az első negyedévben, közölte tegnap a KSH. A Portfólió gazdasági portál szerint ez megerősíti azt, hogy a gazdaság megkezdte a kilábalást a tavalyi recesszióból. Már több mint 15 ezer támogatási kérelmet fogadott be a modern napelemes rendszerek telepítését ösztönző pályázaton az Energiaügyi Minisztérium mintegy 62 milliárd forint értékben. A tárca szerint ez jóval több családot jelent a kiírásban tervezetnél. Csaknem 11 milliárd forint értékben születtek meg újabb agrárberuházási döntések a vidékfejlesztési programban meghirdetett felhívásoknál. Az Agrárminisztérium azt közölte, az elmúlt napokban újabb 171 kérelemről határoztak, a tervezett fejlesztések elsősorban az öntözést érintik. Ma délután 16 óráig igényelheti a mozgásában akadályozott választópolgár, hogy akadálymentes szavazókörben szavazhasson a vasárnapi választásokon. Mozgóurnát pedig a voksolás napján délig lehet kérni. Ausztria is támogatja Belgium arra vonatkozó javaslatát, hogy az uniós tagországok fontolják meg az elnökséget jövő hónapban átvevő Magyarország szavazati jogának megvonását, írta a Politico európai hírlevele. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korában azt mondta, Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket. A Fidesz csatlakozni szeretne az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjához az európai parlamenti választások után, erősítette meg a miniszterelnök az Il Giornale című olasz napilapnak. Orbán Viktor kiemelte, vannak kérdések, amelyekben nem értenek egyet a pártcsaládot vezető Giorgia Melonival, de a tömörülés egyes pártjai között léteznek nézetkülönbségek. A Volánbusz járataira szóló menetjegyek 5%-os kedvezménnyel már a MÁV abban és az Elvirában is megvásárolhatók. Hamarosan helyjegy vásárlása is lehetőség lesz az autóbusz járatokra az applikációban és a jegy.mav.hu oldalon. Hívják fel a figyelmet a közlekedési társaságok. Az ukrán-magyar határszakaszon 5092-en léptek be tegnap Magyarországra, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 4532-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 33 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Olaszország új légvédelmi rendszer szállítására készül Ukrajnába, ismertette az ukrán elnök kabinete. Volodymyr Zelenszky szerint országának legalább 7 további modern légvédelmi rendszerre lenne szüksége. További 200 ezer darab tüzérségi lőszert rendel a német hadsereg a Rheinmetall hadipari vállalattól 880 millió euró értékben. Az új lövedékekkel a hadsereg raktárait tervezik feltölteni, mivel Németország folyamatosan hadipari eszközökkel segíti Ukrajnát. A szlovén parlament hivatalosan is elismerte az önálló palesztin államot, a határozatot 52 képviselő támogatta a 90 fős parlamentben, az ellenzéki jobb-közép pártok nem vettek részt a voksoláson. Támogatásáról biztosította az Egyesült Államok által javasolt gázai tűzszüneti megállapodás tervét az ENSZ emberi jogi főbiztosa. Volker Türk a katasztrofálisnál is súlyosabbnak nevezte a palesztin térségben kialakult állapotokat. Az elsőfokú bíróság határozatát megváltoztatva elrendelte Gyárfás Tamás bűnügyi felügyeletét a másodfokú eljárás befejezéséig a fővárosi ítélőtábla. Gyárfás Tamást elsőfokon bűnösnek mondták ki Fenyő János média vállalkozó megöletése ügyében, és 7 év fegyházbüntetésre ítélték. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de gomoly felhők képződnek, amelyekből szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit. Kónya Éva vagyok. Talán még sokunk kedves gyermekkori emléke között felelhető az a kép, amikor a nagymama a nyújtófán éppen frissen gyúrt tésztát nyújt ki, amiből aztán kis kocka, cérnametélt és lepencs tészta lesz, amit még frissen vagy napokig tartó gondos szárítás után elfogyaszt majd az év során a család a különböző levesek betétjeként. Az íze pedig összehasonlíthatatlan a bolti tésztákéval. Gyúrás, nyújtás, vágás és persze gondos szárítás. A házi tészta készítése azonban csak először tűnik macerásnak, de ha egyszer valaki kipróbálja és megismeri a házi tészta ízét, biztos, hogy gyakran fog az asztalára kerülni. Az ókortól ismert tészta történetét nehéz lenne néhány szóban összefoglalni. Annyi biztos, hogy már az első receptek között is akadnak tésztás ételek, és az ókortól napjainkig nem is lankadt a népszerűségük. Ismerik Ázsiától Európáig világszerte. A tésztáról először szinte manapság mindenkinek Olaszország jut eszébe, pedig az egész világon elterjedt a gasztronómiában. Minden országnak megvan a saját verziója, mint például a micsiga tésztánk. Hogyan és mikor érdemes házi gyúrtésztát készíteni, Süye Károlyné Klárika nénitől ma többek között erre kapunk választ.
Ez általában tavaszi elfoglaltság szokott lenni a házi asszonyoknak, főleg a régiekben, mikor már kizöldült a mező, a határ, az udvar, a kert, akkor ugye már szabadjára engedik a tyúkokat, és a zöld füvet fogyasztó tyúkoknak a tojásai sokkal sárgábbak, zsírosabbak, és hát ugye ebből érdemes tésztát gyúrni, házi tésztát, mert ha üzletbe vásárolt tojást vagy sápadt tojásból a tészta se lesz olyan, és tulajdonképpen maga a látványa is örömet szerez a háziasszonynak. Elmondanám, hogy én nagyon szeretek tésztát gyúrni, és egész kicsi korom óta állítólag nem értem föl az asztalt, és sámliról nyújtottam a tésztát, mert édesanyám mindig saját maga készítette tésztát, hát még mondjuk az én gyerekkoromban nem is nagyon lehetett üzletbe venni szárított tésztát, és mindig frissen készült, majd csak akkor kezdtünk már tésztát megszárítani, amikor volt a tésztanyújtógép, és akkor ugye egyszerre több mennyiséget lehetett egy nap alatt elkészíteni. Nekem egy ideig nagymamám csinálta a tésztát, aztán ő jobban ráért, mint édesanyám. Utána már én készítettem édesanyámnak, amikor ő már gyengült és nem bírta, vagy amikor szuhakálóba hazamentem, akkor biztos, hogy egy-két nap be volt iktatva tészta készítése. Aztán gyerekeimnek is szoktam csinálni, és magamnak is egész évre valót, és hát most éppen néztem a dobozokat, hogy már nagyon kiürültek, hogy május elején hozzá kell kezdeni, legalábbis addig még pár napot rászánni, amíg nem jön a hetedik unokám, mert június elején születik a hetedik unokám a kislányomnál, a harmadik kislány, és hát neki is jó lesz, hogyha hirtelen kell valamit főzni, és jobban szeretik a gyerekek is a házi tésztából készülteket.
És tényleg más az íze, mint a boltinak, sokkal hát karakteresebb íze van a házi tésztának.
És még nem csak az, hogy a házi tésztának más íze van, ezzel mindig gondolkodtam, hogy ugyanazzal az összetétellel készített tészta más íze van a csigának, a cérnametértnek, a kiskockának, a nagykockának, tehát mindegyiknek mégis egy leheletnyivel másabb íze van biztos, pedig ugyanabból a tésztából készül. Bár már mostanában valaki nekem azt mondta, hogy miért fáradsz a tészta gyúrással, amikor már annyiféle tésztát lehet vásárolni. Hát ez igaz, hogy tényleg mindenféle tészta van már, de azért az nem közelíti meg azt a házi tésztát. Egyedül csigatésztát azt szoktam, mert arra mondjuk sajnálom az időt, annyit meg egyedül unalmas is. Ha úgy, mint régen kalákába csinálnánk, akkor persze másabb lenne az. Tehát akkor a hozzávalókat én mindig 1 kilóval szoktam begyúrni, tehát hiába csinálok aznap többet is, akkor is kilónként, de úgy, hogy 1 kiló B55-ös liszthez én 1,5 kiló rétes lisztet is teszek. Eleinte csak 1/4 literes bögrével raktam, aztán rájöttem, hogy jobb, ha majd, hát ha 2-vel teszek, az ugye majdnem 1/2 kiló. Tehát most már 1/2 kilót rakok hozzá, és a tojás nagyságától függ, hogy 10 vagy 12 tojást ütök fel. Mert a kisebb tojásból 12-t, ha jó nagy házi tojást kap az ember, akkor elég a 10, mert aztán lágy lesz a tészta. Én a tojásokat mindig egy nagyobb bögrébe vagy kis fazékba egyenként ütöm fel, mert ezt már többször is hangsúlyoztam, hogy érdemes, főleg így tavasszal, mert hajlamosak a tyúkok, főleg háznál, hogy eltojnak és esetleg már kezdik megülni, kotlanak is esetleg, akkor nehogy valami rossz tojás kerüljön mondjuk a 8. tojásnak bele, mert az nagyon kellemetlen. Tehát egy kis bögrébe vagy tányérba egyenként felütjük, persze előtte megmossuk ugye a tojásokat, hogy ne kerüljön szennyeződés a kezünkről se közben a tészta gyúrásnál. És akkor én ezt jól el szoktam verni, hogy szintén ilyen egy állagú legyen, és akkor a lisztet, ezt is mindig átszitálom, tárba szitálom, és a közepébe öntöm ezt a felvert tojást, és először mindig csak a jobb kezemmel, a jobb kezes vagyok, aki balkezes, az nyilván, egy kézzel próbálom összeállítani, és csak akkor kezdem már két kézzel gyúrni, mikor már szinte teljesen összeállt. Na most, hogyha még mindig van a tál aljába egy kis morzsalék valami, amit nem tudok már hozzágyúrni, na akkor szoktam egy kevés vizet önteni abba az edénybe, amiben a tojásokat felvertem, úgymond kimosom vele, és akkor azt a kis vizet még beleöntöm. Annyi vizet elbír ez a tészta, és még a tálba úgy nagyjából simára gyúrom, utána átteszem a nyújtótáblára, és ott gyúrom még egy darabig, utána egy tállal letakarom, és hát olyan 10-15 percenként alaposan átgyúrom, egy legalább 4-5-ször, de van még, hogy többször is, és akkor hagyom jóvá, amikor már olyan, mikor megsimogatom, mintha egy sejemanyagot simogatnék, vagy egy finom bársonyt, mert annyira kellemessé válik, és rugalmas lesz ez a tészta. Akkor én 16 részre szoktam vágni. Na most azt jelzem, hogy már géppel nyújtom a tésztát, nem nyújtófával. És 16 darabra vágom, és felszerelem az asztalra ugye a nyújtógépet, és először mindig a nyújtófával egy kicsit ellapítom, hogy jól beleférjen, ne gyűrje a tésztát, hát hogy haladjon is a tészta nyújtás. Úgy szoktam, hogy ugye 16 felé vágom, ezt már említettem, és akkor általában 5, az utoljára megjut 6. Egymás után elnyújtom az 1-es fokozaton, aztán a 3-oson, és így tovább. És ha cérnametértet akarok, akkor pedig nekem 9-es fokozatú a gépem, de van, akinek csak 7, tehát ahhoz kell viszonyítani a vastagságát a tésztának, legvékonyabbra a cérnametértet nyújtjuk, legvastagabbra a lebencset, vagy még vastagabbra szoktam spagettit, mert azt is időnként szoktam csinálni, spagettit. Most, ha elnyújtottuk, akkor elő kell készíteni egy nagy asztalt, vagy ágyat letakarjuk takaróval, illetve hát én a régi fehér lepedőimet használom erre a célra. De érdemes, ha az ágyon szárítjuk, vagy kanapén, hogy tegyünk alá egy plédet, mert nedves a tészta, és könnyen átnedvesedik, hogy ez ne történjen, meg hamarabb is szárad, ha van alatta egy pléd, és arra tegyük rá a lepedőt, vagy abroszt, és akkor szépen egymás mellé rakjuk a tésztákat. A cérnametértnél, amikor már 5-ös fokozatig elnyújtottam, akkor mindig ketté vágom, mert az nagyon hosszú lesz, és akkor nem boldog, főleg ha egyedül csinálja az ember, akkor nem úgy boldogul vele, esetleg elszakad, lecsúszik, szóval én akkor ketté szoktam vágni, de csak amit nagyon vékonyra nyújtok, mert amit nem kell annyira vékonyra, azt nem szoktam úgy, és akkor szépen egymás mellé végig rakom a terítőre, és hagyom száradni a tésztát, de közben azért figyelem, hogy ne száradjon túlzottan meg, időnként egyszer megforgatom, mert csak szikkadtabb már a felső része, mert az se jó, hogyha nagyon túlszárad, az se, ha nedves, amikor vágjuk a gépen, mert már legtöbben géppel vágjuk azt is, nekem is van, vagy két, vagy háromféle metélt vágóm, akkor van kiskockavágó, szélesebb metélt vágó, meg maga a gépen is van kétféle fokozat, tehát nagyon el kell találni azt, hogy mennyire száradjon meg az a tészta. Ha véletlenül meg jobban megszáradna, és azt látjuk, hogy repeteznek a tésztacsíkok szélei, azt vágjuk le nyugodtan egy fél centi szélesre, abból még késsel össze tudunk vágni egy ilyen kis rékockákat, ami szintén valamilyen levesbe, vagy pirított levesbe föl lehet használni, tehát nem kell eldobni. Ez főleg akkor kell már megcsinálni a cérnametélt vágó a legérzékenyebb, mert az aztán nem viszi be, hogyha cakkos a tészta széle, tehát érdemes levágni, és hát olyan szélesekre vágjuk. A vágásnál úgy szoktam, hogy van egy olyan tálcám, amilyen hosszúságúra én akarom vágni a tésztát, és akkor mindig azt oda teszem, és akkor tuti, hogy egyforma nagyságú lesz a cérnametért. Hát ez olyan körülbelül 20 centis nagyság, hogy mert csak törik a száradás közben is, hogy ne legyen túl apró se, meg túlzottan hosszú, mert akkor meg össze kell törni, mielőtt főzzük az egészet.
Szívesen fogyasztunk különböző olasz tészta ételeket, és Klári néni is említette, hogy szokott készíteni spagetti tésztát is. Ez is hasonló alaptésztából készül, mint a már említett magyar tésztáké?
Annak más a liszt arány összetétele, mert ott egy az egybe van a B55-ös liszt és a rétes liszt. Az fontos, mert nem fog annyira szétfőni, hogy keményebbnek kell, hogy legyen. Nagyon jó bevált, és hát összehasonlíthatatlan az íze az üzlet bevásárolt meg ezt a... Viszont szoktam, nem mondom, hogy túlzottan sűrűn, de készítettem már zöld színű tésztát, akkor parajpürét kevertem bele, ilyenkor már van tavasszal, magunk is elkészíthetjük, vagy pedig mirelitből, csak akkor ugye föl kell olvasztani, és piros tésztát is készítettem már, azt meg paradicsompürével. Most erre nagyon oda kell figyelni, hogy akkor annyival kevesebb tojást teszünk bele, nem teszünk vizet, mert ezek mind a kettő már egy valamennyi vizet engednek. Tehát, hogy nehogy azért legyen lágy a tésztánk, mert túlzottan sok
ez. Túl sok nedves anyagot adtunk hozzá.
Igen, így van. Amikor elkészültek ezek a tészták, tehát előre gondoljuk át, hogy mit akarunk belőle vágni, milyen tésztát, mert már ez a nyújtásnál is ugye meghatározó. Ha pedig véletlenül nagyon megszáradna az a tészta, mert már ilyen is előfordul, még a leggyakorlottabb háziasszonyokkal, akkor meg hagyjuk, hagy száradjon meg, jó lesz összetört lebbencsnek, és akkor nem fogunk ott rajta problémázni, hogy nem tudom összevágni, nem olyan szép, stb. Én azt időnként megszoktam, hát ha előfordul ilyen, de azért mennyire lehet. Hát milyen tésztákat tudunk ebből csinálni? Most már utána, amikor fölvágjuk, ismét szárítani kell. Legjobb tésztát akkor csinálni, akkor nincs otthon senki. És akkor minden ágyat föl lehet használni, minden asztalt föl lehet használni hozzá, az egész lakás tele van tésztával. Még nem, én azért szoktam akkor rászállni 2-3 napot, mert utána egy takarítással vége van, mert akármennyire vigyázunk, csak időnként lehullik belőle, és fel kell porszívózni, le kell törölgetni, tehát ugyanúgy. Na, milyen tésztákat lehet akkor ezekből a gyúrtésztákból csinálni? Hát úgy hívjuk, hogy száraz tészta, levesbe valók. Cérnamettélt, csigatészta, de hát a csigatésztát azt ugye említettem, hogy kalákába csinálni, vagy hát egy kisebb mennyiséget egy-egy ebédhez éppen el lehet készíteni. A csigatésztát van olyan hely, ahol Lutgégének is használják. A cérnamettéltet használják úgy is, hogy laska, bár nem ez a laska tészta, mert a laska tészta az szaggatott tészta, tehát ez nem ilyen finomra vágott. Akkor van a kiskocka, a szabógallér, vagy srékocka, akkor a jó kemény gyúrtésztából reszelt tésztát is lehet készíteni, amit frissen is lehet használni, megszárítva is. Például anyósom sokszor csinált reszelt tésztát, meg is szárította, és azt a reszelt tésztát raktuk legszívesebben a paradicsomlevesbe. De időnként még egy, ha gyorsan készítette, és nem volt cérnamettélt, vagy valami, akkor egy húslevesbe is megfelel. Akkor ebből készül az eperlevél tészta, ez is van külön vágó. Akkor a kifőzött tésztákhoz, amire ugye sokféle mindent lehet rakni, először is mi széles metéltet szoktunk, hát annak is van nekem egy keskenyebb vágója, meg ami a gépen van, a szélesebb vágó, mind a kettőt szeretem. Akkor ebből készül a spagetti, a nagy kocka, a laska tészta, az viszont frissen, amikor elnyújtjuk, azt szaggatjuk ehhez, ez túrósan, vagy valami rakott tésztához is nagyon jó, vagy ha vastagabbra vágjuk, akkor akár egy kakaspörkölthöz, vagy bármilyen szaftos húsételhez megfelelő, és ebből készül a nyakkendő tészta is, amit széles metéltre, tehát széles, mint a kockára vágjuk, először is nem is kockára, egy szélesebb csíkot vágunk belőle, és a dereje metszővel olyan 2 centinként elvágjuk, vagy 1,5 centinként, és középen egy csipesszel összehúzzuk, ebből lesz a nyakkendő tészta. Most a jó kemény tésztából készül még a tarhonya, hát azt én még soha nem készítettem, de anyósomat láttam, hogy készíti, de nem tudom, hogy hová lett az a szita, amin átnyomta, mert ehhez egy ilyen erős fém szita volt, amin átmasszírozta ezt a tésztát, és hát ugye egyszerre több kilót is megcsináltak télire, hogy legyen. Akkor ebből készül a vastagabbra nyújtott bor, a lebbencs tészta, de ebből szoktuk a gyufaszálmetértet is, ami főleg Baja környékén a halászléhez használják, de akár rétest is készíthetünk a gyufaszál tészta, tehát összekeverjük túróval, mint a stíriai metéltet, úgy is készíthetjük, de tehát ehhez is többféle, és hát ezek a gyúrtészták frissen felhasználva is nagyon kiváló, sokféle ételhez, leveshez használhatjuk. Én általában, amikor tésztát gyúrok, nem is általában, azt mondanám inkább, hogy mindig, akkor készítek friss tésztalevest, akkor biztos, hogy van kifőzött friss tészta, mert azért ugyanabból a tésztából készül, de mégis finomabban nagyon friss tészta, de hát arra kevésszer van az embernek ideje, hogy elnyújtson egy ebédhez való tésztát, ezért szoktam száraz tésztát használni. Na most a frissen készült tésztából van a kötözött galuska, akkor pödört tészta, ezzel most találkoztam először, de még nem próbáltam ki, de legközelebb kifogom. A csipetke, hogyha olyan levest készítünk, na hát ezt mondjuk bármikor meggyúrhatunk egy-két tojással, egy kevéske tésztát, és akkor ellapítjuk a kezünkkel, mikor már jó kidolgoztuk, és akkor lecsipkedjük. A csuszatészta, ami szintén csipkedéssel készül, csak ugye az már el van nyújtva, és nem túl vékony, akkor ezekből készíthetjük a különböző ízesítésű derejéket, akkor a táskaleveseket, amiben különböző tölteléket rakunk, hát most találkoztam, majd lehet, hogy erre is sor kerül, egy olyan, hogy koldus táskaleves például, de most a főtt maradék sonkával is készíthetünk ilyen leveseket. És hát azt említettem már, hogy készítettem már zöld meg piros tésztát, de gyúrtam már teljes kiörlésű lisztből is, sőt tönköly lisztből is, csak a teljes kiörlésűből készült, teljes kiörlésű lisztből készült tészta az nagyon sötét lesz egyrészt, másrészt hamarabb molyosodik, hogy abban benne vannak a gabonának a héja, és nem tárolható olyan sokáig, mint a másik tésztát. Ugye ezek a száraz tészták egy névnél is tovább elállnak, de azért vigyázni kell, hogy nehogy megmolyosodjanak, mert ahogy a liszt megmolyosodik, úgy a tészta is előfordul, hogy ki kell önteni. Most a legutóbbi nagy takarításkor kis kocka tésztát kellett ki, hogy kiöntsek, mert megmolyosodott.
Hogyan kell tárolnunk, hogy ezeket mind megelőzhessük, hogy tényleg sokáig eltartható?
Hát kétféle tárolási módját szoktam én, vagy tényleg nagyon tiszta papírral kibélelt dobozokba tárolom, amire ráírom szintén az, hogy milyen tészta van, ilyen tapadós címkére, hogy mi a tészta neve, és mikor készült. Mert ugye lehet a polcon régebbi is, és hát sajnos ugye hajlamosak vagyunk arra, hogy mindig a frissebbet használjuk, és a régi megmarad. Legalábbis én hajlamos vagyok erre, lehet, hogy más tudatosabban csinálja. És hát azelőtt pedig lepedő vászomból vart zsákokba tárolták. Főleg hát ezek az apró kockák, a lebbencset, hát így vitték ki a pásztor emberek is a kunyhóba magukkal, hogy fölakasztották azt a zsákot, és hát lehet, hogy talán ez a zsák a legjobb. Nylon zacskóban nem célszerű tárolni, legalábbis. Már csak akkor tegyünk, ha egy nagyon kevés van, és azért egy nagy félméteres zsákot, vagy 30 centis zsákot ne lógassunk ott fel. És hát szellős helyen kell. Én nekem is a spájzban az ablakhoz közel van, a polcon, ami zsákban van, azt fölakasztom, a másikat pedig hát egymáson vannak a dobozok. Dobozba sem rossz, de tényleg nagyon figyelni kell arra, hogy jó tiszta doboz legyen. És hát főleg ne frissen vásárolt cipős dobozba rakjuk, mert főleg ne kínai dobozba, mert abban meg nagyon illatos lenne a tésztánk is. Tehát azért meg kell válogatni, hogy milyen dobozokat. Érdemes a boltból olyan doboz kérni az üzletekbe, amiben eredetileg is tészta volt. Tehát azok mondjuk elég nagyok, de hát attól függ, hogy mennyit. Még azt nem mondtam el, hogy a metéltésztát azt nagyon óvatosan szárítom, mert nem rakom egymásra is, hanem eleve alárakom a kezemet, amikor hajtom a gépet, az egyik kezemet alárakom, bal kezemet, és akkor úgy rakom tálcára sorba, és akkor én óvatosan leöntöm a terítőre azt, hogy csak egy sor legyen rajta. és amikor persze, amikor szárítjuk a tésztát, is meg kell forgatni időnként, hogy jól átszáradjon, és akkor, amikor megforgatom, és úgy egy szakaszonként szoktam, hát mondjuk a kis kockát, azt lehet kavargatva, vagy a nagyobb kockát, de ezeket, ami ilyen metéltre vágjuk, akár széles metélt legyen az, vagy vékony metélt, cérna metélt, azt mindig csak egy sorral szoktam.
Azokkal óvatosabban kell bennünket.
A kis kocka készítés nálunk sok kis kocka fogy, mert nagyon szeretjük a bablevest, és a fehér bablevesbe ehhez mindig kis kockát főzünk ki, ez már ősrégi szokás a mi családunkban, és édesanyám valahol csináltatott egy ilyen gépet, ami vág kis kockát is, csak egyet kell állítani rajta, akkor meg széles metéltet, és hát ez a kis kocka a leghalatósabb, mert ott csak el kell vágni olyan szélesre, és akkor az egész hosszú tésztát lehet így hajtani, mintha darálnám az egészet, és akkor jön ki az a gyönyörű tészta. Nagyon tudok örülni, mikor ott sárgulik az a rengeteg szép tészta, hogy megfogom az a sejmessége, akkor amikor kavargatom is, olyan nem is tudom mihez hasonlítani azt az érzést. Tehát biztos, hogy benne van az embernek a szíve, lelke, a keze munkája, és egészen más.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a gyúrt tésztákról. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kúnya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a Focolare mozgalomhoz. A vallásközi párbeszéd a béke elengedhetetlen feltétele. A Szent Atya a fenntartható pénzügyről. A pénz szolgáljon, ne kormányozzon. Pápai üzenet a migránsok és menekültek világnapjára. Ferenc pápa liturgikus programjai és utazásai júniustól szeptemberig.
Ferenc pápa a Focolare mozgalom konferenciájához. A vallásközi párbeszéd a béke elengedhetetlen feltétele. A Szent Atya június 3-án hétfőn délelőtt fogadta az apostoli palota Kelemen termében a Focolare mozgalom szervezésében tartott vallásközi találkozó 200 tagját. Köszöntő beszédében a pápa résztvevőket arra emlékeztette, hogy a vallások közötti párbeszéd a világ békéjének szükséges feltétele, ami ennél fogva a keresztények kötelessége, miként a többi vallási közösség kötelessége is.
Saluto la presidente del movimento dei focolari e prego per la tua patria.
A Szent Atya beszéde kezdetén szeretettel köszöntötte a palesztin származású Margaret Karram asszonyt, a Focolare mozgalom elnökét, és imáiról biztosította őt és a népét, amely oly sokat szenved a mostani időszakban. üdvözölte tovább a kongresszus résztvevőit, és hálát adott a mozgalom Mária művéért, amely a Chiara Lubich által alapított utat viszi tovább a nem keresztény vallások olyan képviselőivel is, akik osztoznak az egység lelkiségében. Ez egy forradalmi út volt, ami nagyon sok jót tesz az egyháznak, állapította meg a pápa. A Szentlélek által éltetett tapasztalat az, amelyről elmondhatjuk, hogy Krisztus szívében a szeretet, a közösség és a testvériség iránti szomjúságban gyökerezik. Ugyanis a lélek az, aki megnyitja a párbeszéd és a találkozás útjait, amelyek néha meglepőek számunkra. Ahogyan több mint 50 éve történt Algériában, ahol egy olyan muzulmán közösség született, amely teljes egészében a mozgalomhoz csatlakozott. Így volt ez Chiara Lubichnak a különféle vallások vezetőivel való találkozásain is, amikor buddhista, muzulmán, hindu, zsidó, szik és egyéb vallási vezetőkkel volt együtt. Ez olyan párbeszédet indított el akkor, amely egészen mostanáig fejlődött, amint azt a mai találkozó is bizonyítja, mutatott rá a pápa. Az alap, amelyen ez a tapasztalat nyugszik, az Isten szeretete, amely a kölcsönös szeretetben, a meghallgatásban, a bizalomban, egymás elfogadásában és megismerésében, ugyanakkor saját identitásuk teljes tiszteletben tartásában nyilvánul meg. Az idő múlásával a barátság és az együttműködés csak tovább növekedett a szegények kiáltására adott közös válaszban, a teremtésvédelemben és a békért folytatott munkában. Ezen az úton néhány nem keresztény testvér is osztozott Mária művének lelkiségében, vagy annak néhány jellegzetes vonásában, amit ők a saját népük körében éltek meg.
Con queste persone si va oltre il dialogo, ci si sente fratelli e sorelle, si condivide il sogno di un mondo più unito nell'armonia delle diversità.
Ezekkel az emberekkel túllépünk a párbeszéden. Testvéreknek érezzük velük magunkat, osztozunk egy egységes világ álmában és a sok színűség harmóniájában. Köszöntője végén Ferenc pápa kiemelte, hogy tanúságtételik az öröm és a vigasztalás forrása, különösen most a konfliktusok idején, amikor a vallást gyakran összetűzések keltésére használják fel. De éppen ezzel szemben a vallások közötti párbeszéd a világ békéjének szükséges feltétele, ami ennél fogva a keresztények kötelessége, miként a többi vallási közösség kötelessége is, idézett a pápa az Evangélii Gaudium kezdeti apostoli buzdításából. Ezért arra biztatta őket, hogy haladjanak előre, mindig nyitott lelkülettel. Végül az Úr áldását és közességet kérte mindannyiuk számára. Egy emberi család a címe a Focolare mozgalom által szervezett konferenciának, amelyet Castel Gandolfóban, a Mária Póli központban tartanak e héten, amelyre mintegy 300 résztvevő érkezett a világ különböző országaiból. Jelen vannak a zsidó, a katolikus és sok más keresztény felekezet, muszlim, hindu, buddhista, szík vallási közösségek képviselői, akik Japántól Tájföldig, Indiától Indonéziáig, Szingapúrtól Jordániáig, Algériától Kameronig, az USA-tól egészen Argentináig menően képviselik az egyes nemzetek hívő közösségeit, túl az európai résztvevőkön is. A vallásközi találkozó tagjai fiatalok és idősek egyaránt, de főleg világiak, jelen vannak rabbik, papok és lelkészek, imámok, buddhista szerzetesek, valamint keresztény szerzetesek és szerzetesnők is. A Ferenc pápa által külön is köszöntött Margaret Karram asszony 62 éves palesztin teológa, aki a Kármel-hegy alatti Haifa, Izrael városában született 1962. március 3-án és 2021 óta a Focolare közösség elnöke. Margaret Karram Haifában született egy mélyen keresztény gyökerekkel rendelkező arab-palesztin családban. Amikor az arab-izraeli konfliktus évei alatt 1948-tól 1973-ig sok palesztin család elhagyta Haifát és Libanonba menekült, Margaret apja úgy döntött, hogy ők a szülőföldjükön maradnak. Házuk egy zsidó negyedben volt, ahol ők voltak az egyetlen arab család. Margaret 1977-ben 14 éves korában ismerkedett meg a Focolare mozgalom néhány tagjával, amely találkozás meghatározó lett egész életére, ahogyan ő maga vallotta később. Bensőmben éreztem ennek a földnek a szakadásait, a különböző népek hazáját, amelyet évszázados gyűlölet és erőszak szaggatott, de magaménak éreztem a két nép gazdagságát is. Hívást éreztem arra, hogy az életemet adjam azért, hogy béke legyen egy egységesebb világban. Felfedeztem, hogy az evangéliumot nem csak olvasni vagy átelmélkedni lehet, hanem az élhető is a mindennapi körülmények között. Megértettem, hogy Jézus szeresd fele barátodat és szeresd ellenségedet is felhívása, ha azt életre váltjuk, akkor az megváltoztathatja a történelem menetét. Vajon Margaret Karam asszony a Focolare mozgalom elnöke?
Ferenc pápa, a pénz szolgáljon, ne kormányozzon. A Szentatya audiencián fogadta a Centesimus Annus Pro Pontifice alapítvány által szervezett találkozó résztvevőit, akik a párbeszédek a teljesen fenntartható pénzügyért témáról tanácskoztak, a Gyarapodás Reménység projekttel közreműködve. Paradigmaváltást sürget a pápa ahhoz, hogy kilépjünk a technokrata logikából, és csökkenjen a méltánytalanság. A kezdeményezés az elmúlt két évben bontakozott ki Milánóban, és azt a nem könnyű célt tűzte ki maga elé, hogy párbeszédet indítson a pénzügy, a humanizmus és a vallás között.
Coniugare l'efficacia e l'efficienza con la sostenibilità integrale, l'inclusione e l'etica.
Ennek érdekében együtt gondolkodnak a pénzügyi világ vezetőivel, miként lehetne a hatékonyságot és az etikát, az átfogó fenntarthatóságot és az inklúziót közös nevezőre hozni. Ebben az egyház társadalmi tanítása irányt mutathat, ha a pénzügy működésében kiszűrik a gyenge pontokat, és megpróbálják korrigálni azokat. Hogyan lehet csökkenteni az igazságtalanságokat? Az etikát figyelembe vevő pénzügyi reformhoz a politikai vezetőknek erőteljesen változtatniuk kell hozzáállásukon. A pénz szolgáljon, ne kormányozzon, hangsúlyozta Ferenc pápa. Konkrét lépésekre van szükség, mert a szegények sorsa forog kockán, akik nehezen tudnak maguknak méltó életet teremteni. Nem a segélyezés a hosszú távú megoldás, hanem az, ha munkát biztosítunk nekik, és visszakapják az őket megillető méltóságot. A technokrata paradigma uralkodik ma is, pedig új kultúrát kell megvalósítani, teret adni a szilárd etikának, kultúrának és lelkiségnek. Ezt pedig a párbeszéd útján lehet elérni, mutatott rá a pápa.
Ferenc pápa üzenete a migránsok és menekültek világnapjára. A pápa a migránsok és menekültek világnapja alkalmából írt üzenetében arra buzdít, hogy tekintsünk a migrációra az idők jeleként és az egyház zarándoklásának szimbólumaként a történelemben. Lássuk korunk bevándorlóiban, mint minden korban, Isten népének élő képmását az örök haza felé vezető úton, írja Ferenc pápa üzenetében a migránsok és menekültek 110. világnapjára. A minden év szeptember 24-én ünnepelt világnap arra buzdítja a hívőket, hogy nyilvánítsák ki támogatásukat és közelségüket az otthonukat elhagyni kényszerülő férfiak, nők és gyermekek milliói felé. A jelenlegi globális becslések szerint 2020-ban közel 281 millió nemzetközi bevándorló élt a világon, ami a világ népessége 3,6%-ának felel meg, és ez a szám folyamatosan növekszik. A pápa üzenetében rámutat arra, hogy Isten nem csak népével jár, hanem bennük is, és arra hív, hogy a szinodális úton járjunk, az egyházban és a világban, hogy tovább haladjunk saját zarándok utunkon a mennyei hazánk felé. A pápai üzenet címe Isten az ő népével jár. Ez rámutat a szinodális dimenzióra, amelynek minden nap és minden pillanatban való megélésére hívja folyamatosan az egyházat és Isten népét a pápa. Emlékeztetve az összefoglaló jelentés bevezetőjére, amelyet a szinodalitásról tartott püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének első ülésszaka végén tettek közzé tavaly októberben, a pápa hangsúlyozza. A szinodalitás elsősorban Isten népének közös útjaként jelenik meg, amely lehetővé teszi az egyház számára, hogy újra felfedezze zarándokló természetét, amint Isten népe zarándokol a történelemben, és mondhatnánk vándorolva a mennyek országa felé. Így, ahogy oly gyakran teszi, a pápa arra hív, hogy ismerjük fel az Úr jelenlétét a konfliktusok, az üldöztetés, a szegénység és a klímaválság miatt elvándorlásra kényszerülő emberek millióiban, mint Isten népének élő képmását úton az örök haza felé. Reményteli útjaik arra emlékeztetnek, hogy állampolgárságunk a mennyben van, és onnan várjuk a megváltót, az Úr Jézus Krisztust, fogalmaz Ferenc pápa. A bibliai Exodus képeit felidézve megjegyzi, hogy az sok hasonlóságot mutat a migránsok helyzetével. Mint Mózes idejében Izrael népe, a migránsok is gyakran menekülnek az elnyomás, a visszaélések, a bizonytalanság, a diszkrimináció és a fejlődési lehetőségek hiánya elől. A sivatagban lévő zsidókhoz hasonlóan a migránsok is sok akadályba ütköznek útjuk során. A szomjúság és az éhség próbára teszi őket. Kimeríti őket a fáradtság és a betegségek, és kétségbeesés kísérti őket. És Isten, emlékeztet a pápa, nem csak népével jár, hanem bennük is. Különösen a legkisebbekkel, a szegényekkel és a peremre szorultakkal. Ebben a megtestesülés misztériumának kiterjesztését látjuk. Ferenc pápa rámutat, hogy a kivonulás, minden kivonulás alapvető valósága az, hogy Isten minden időben és helyen megelőzi és kíséri népét és minden gyermekét. Ezért hozzáteszi, Isten jelenléte a nép körében az üdvtörténet bizonyossága. Az Úr, a te Istened veled halad, nem fog cserben hagyni, és nem hagy el téged. Ismét a bibliai szövegekre hivatkozva, a Szentatya emlékeztet, hogy a törvényben, amelyet Isten adott Mózesnek, utasításokat adott egy sátor, mint Isten tiszteleti hely építésére, amelyet minden alkalommal el lehet mozdítani, amikor helyet változtatnak. Ez mindenkor kézzelfoghatóvá teszi Isten közelségét. A sátor az Úrnak különösen kedves jelenlét formája, írja Ferenc pápa. Megjegyzi, hogy Dávid uralkodása idején Isten úgy döntött, hogy sátorban lakik, nem pedig templomban, hogy népével járhasson sátortól sátorig és szálláshelyről szálláshelyre. Sok bevándorló, folytatja a pápa, az üdvösség utitársaként, vezetőjeként és horgonyként tapasztalja meg Istent. Rábízzák magukat, mielőtt útnak indulnak, és keresik őt a szükség idején. Benne találnak vigaszt a csüggedés pillanataiban. Hány biblia, evangélium példány, imakönyv és rózsafűzér kíséri a migránsokat sivatagokon, folyókon, tengereken és minden kontinens határain átívelő útjaik során, figyelmeztet a Szent Atya. Ferenc pápa megismétli felhívását, hogy nyissuk meg szívünket és ajtóinkat úton levő testvéreink előtt. Emlékeztet arra, hogy a migránsokkal való találkozás, mint minden rászoruló testvérnél, egyben a Krisztussal való találkozás is. Krisztus számtalanszor mondta, és a Szentírás tele van utalásokkal erre a valóságra. A pápa felidézi a 2019-es Szegények Világnapjára küldött üzenetét. Minden találkozás az úton az Úrral való találkozás lehetőségét jelenti. Ez az üdvösséggel teli alkalom, mert Jézus jelen van a segítségünkre szoruló nővérben vagy testvérben. Ebben az értelemben a szegények mentenek meg minket, mert ők teszik lehetővé számunkra, hogy találkozzunk az Úr arcával. Ferenc pápa imával zárja üzenetét. Isten, mindenható Atya, mi vagyunk a te zarándok egyházad, úton a mennyek országa felé, de mintha idegenek lennénk. Minden idegen hely az otthonunk, mégis minden szülőföld idegen számunkra. Bár a földön élünk, igazi állampolgárságunk a mennyben van. Ne hagyd, hogy birtoklójává váljunk a világ azon részének, amelyet ideiglenes otthonunknak adtál nekünk, migráns testvéreinkkel együtt az örök hajlék felé, amelyet nekünk készítettél. Nyisd ki a szemünket és a szívünket, hogy minden találkozás a rászorulókkal találkozássá váljon Jézussal, a te fiaddal és a mi úrunkkal. Ámen.
Ferenc pápa liturgikus programjai és utazásai júniustól szeptemberig. Diego Ravelli érsek, pápai liturgikus szertartásmester, közzétette a Szentatya nyári és szeptemberi naptárát, benne az ünnepi szentmisékkel, bíborosi konzisztóriummal és apostoli utazásokkal, Olaszországba, Európába és Óceániába. Ferenc pápa június 29-én Szent Péter és Pál apostolok Róma fővédőszentje ünnepén délelőtt 9:30 a Szent Péter bazilikában szent misét mutat be, és megáldja az új metropolita érseki palliumokat. Július 1-én a pápa a konzisztóriumi teremben reggel 9:00 rendes nyilvános konzisztóriumot tart szentiavatási ügyekben. Július 7-én apostoli látogatást tesz Triestben az Olasz Katolikus Társadalmi Hét alkalmából. Szeptember 2-a és 13-a között Ferenc pápa apostoli utazásra indul Indonéziába, Pápua Új-Guineába, Kelet-Timorba és Szingapúrba. Szeptember 26-ától 29-éig a Szent Atya apostoli látogatást tesz Luxemburgban és Belgiumban. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23:05 jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Bárdosi Németh János, eszén és akaratán. Mégiscsak az ember legkülönbb. Eszével, gondolatával épít tornyokat maga fölé, vizeket csapol le, villámot fog drótok beleibe. Megöli a magányt, tud küzdeni, a hold szikláira száll. S egy-egy különös pillanatban lelkébe ülteti a szépség pávamadár tojásait, hogy ezer év múlva is lássák, itt járt. De nem is ez a legfőbb. Szeretetből tud szőni szárnyat magának, mely testvértájakig röpköd földtől a csillagokig. Csak eszén és akaratán.
Bárdosi Németh János Eszén és akaratán című versét Tóth Levente mondta el. Bárdosi Németh János 1902. március 8-án született Szombathelyen. Apja vasúti mozdonyfűtő volt. Tanár szeretett volna lenni, de szülei nem tudták vállalni tanulmányainak költségét, így munkába állt. A szombathelyi köztisztviselők szövetkezeténél és az első magyar általános biztosító társaságnál kezdett dolgozni, majd közszolgálatba lépett. Könyvelői, ellenőri feladatokat kapott, és ez jelentette civil munkáját a következő 21 esztendőben. Gárdonyi temetésére címet viselte első, nyomtatásban megjelent verse, az Élet című folyóiratban. Első kötete az Öreg szilfa árnyékában 1926-ban látott napvilágot, és ez azonnal hírnevet hozott számára. Irodalmi esteket rendezett, ahová olyan személyiségeket hívott meg, mint Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond, Illyés Gyula vagy Németh László. 1932-ben megválasztották a Faludi Ferenc Irodalmi Társaság elnökévé. Elnökként, főtitkárként tevékenykedett egy évtizednél is tovább, és közben könyvek, folyóiratok kiadásánál bábáskodott, írókat indított el a művészpályán. 1943-ban Pécsre költözött. A városi számvevőségen kapott állást, ahol hamarosan vezető beosztáshoz jutott. Az irodalmi életbe itt is belevetette magát. Szerkesztője lett a Sorsunk című folyóiratnak, társelnöke a Batsányi János Irodalmi Társaságnak. Művészeti munkássága mit sem ártott polgári foglalkozása gyakorlásának. Kinevezték a Pécsi Városi Tanács pénzügyi osztályának vezetőjévé. 1967-ben a Jelenkor című folyóirat szerkesztő bizottságának tagja lett. 1984. március 4-én hunyt el Pécsett.
A nap imája.
Urunk, mutasd meg nekünk úgy a világot, amilyen. Mutasd rá a bennünket váró feladatokra. Ismertesd fel velünk, mit akarsz tőlünk, hol kezdjünk munkálkodni teremtett világod rendjéért, az igazságosságért, az éhség és a faji megkülönböztetés ellen, hogyan nyújtsunk segítséget a magányosoknak. Hogy Jézus példájára, aki odafordult a szegényekhez, kiszolgáltatottakhoz, megvetettekhez, általunk is nyilvánvaló legyen a világban a te szereteted.